60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a mai adás szerkesztője Somogyi Ágnes. 2017-ben először jelentkezünk, ezért műsorkészítő társaim nevében is kívánom, hogy egészségben, békében és szeretetben töltsék az új esztendőt. A mai programunk olyan, mint egy jó koktél. Keveréke a változatos témáknak, de mégis harmonikus, mert mindegyik részében találkozik a múlt a jelennel valamilyen módon. Ízelítőül a tartalomból. Megtudhatják, hogy mi a szerepe a levéltárnak. Hogyan jött létre amatőrökkel egy történelmi színjáték, bemutatja a munkáját egy pszichológus, újból bebizonyosodik egy kiállítás nyomán, hogy sohasem késő új utat keresni. Meglepő, de a tangó gyógyít is, erről is hallhatnak. És végül egy vadász mesél, nem csupán a kalandjairól. Jó szórakozást kívánok műsorunkhoz! Történelmi múltunk jó része a Magyar Nemzeti Levéltárban pihen dokumentumok formájában. Ide látogatott Kéri Juli.
Azt hiszem az egyértelmű, hogy az, hogy levéltár, azt mindenki ismeri. De hogy valójában a levéltárnak mi is a feladata, azt talán nem mindenki tudja. És egyáltalán, hogy mi az, ami bekerül egy levéltárba, vagy mi történik vele a levéltárba. Ezekre a kérdésekre szeretnék választ kapni M. Szabó Dorottyától, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának a fő levéltárosától. Egyáltalán, ha valami bekerül, azt, ha jól tudom, nem is anyaként, hanem iratnak minősítik?
Iratnak minősítjük, vagy irategység részeinek. Ugye nagyon sok esetben nem egy darab szál levél kerül be hozzánk, hanem mondjuk egy hagyaték, amely akkor mindenféle iratokból, fotókból, teljesen különféle irattípusokból fog összetevődni. Lesz benne levelezés, lesznek benne feljegyzések, naplók, noteszek.
Tárgyi dolgok is?
Olykor-olykor tárgyi dolgok is. Tehát például, ha mondjuk régebbi korszakokról gondolkodunk, és nem feltétlenül a 20. század második feléről, akkor mondjuk egy pecsétnyomó, az ugyanúgy egy családi levéltár része lehetett. Van is külön pecsétnyomó gyűjteményünk, vagy pecsétgyűjteményünk. Egy-két tárgy természetesen bekerülhet iratanyagokkal együtt, sőt, a ajándékozásokat összegyűjtő rendezvényeinken a kiállításon látszik is egy olyan fénykép, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár gyűjtéséből, ahol egy cédulakatalógust kaptak ők úgy, hogy maga a bútor, a cédulakatalógus tartó bútor is bekerült a levéltárba, ott van a folyosójukon.
Hogy kerül be egyáltalán anyag? Tehát van-e olyan, hogy köteles példány valamiből, vagy pedig magánszemélyekből csak? Vagy...
Vannak állami szervek, amelyektől kötelességünk átvenni iratanyagokat. Ez egy teljesen olyan külön kör, amire nekem nagyon sok rálátásom nincs, mert én egy olyan osztályon dolgozom, ami viszont a magánszemélyektől átvett iratanyagokkal foglalkozik.
Megkérdezhetem, hogy milyen osztály?
Ez a magánlevéltárak és gyűjtemények főosztálya. Ajándékozás formájában is nagyon sok anyagot kapunk, olykor vásárolunk is iratanyagot. Ez mindig a levéltár adott pénzügyi helyzetének függvénye, legyen szó arról, hogy tudunk-e pályázni, vagy pedig saját költségből is, vagy saját keretből is néha tudunk elkülöníteni erre pénzt. Szoktunk letétbe is kapni anyagot. Annak ugye az az érdekessége, hogy egy letétbe helyezett iratanyagnak a tulajdoni része az változatlan marad, tehát a letevő továbbra is a tulajdonosa az anyagnak, a levéltár csak őrzi.
Bárki az utcáról besétálhat azzal, hogy ő valamit szeretne a levéltárba elhelyezni?
Szoktak is így besétálni valóban. Ilyenkor, mivel az elsődleges feladatunk az, hogy történetileg maradandónak ítél dolgokat őrizzünk, és erre talán majd egy kicsit később érdemes is kitérni, hogy mi egy történelmileg maradandó irat, vagy irategység. Ezért az első dolgunk az, hogy amikor jön egy ilyen fölajánlás, akár ajándékba, akár vételre, akár letétre, akárhogyan, akkor hogy megvizsgáljuk, hogy történeti szempontból van-e benne olyan információ, amely tovább visz, amely a eddigi tudásunkat bővíti, színesíti, olyan dolgokra világít rá, ami eddig nem volt ismert. Ha van ilyen, akkor ezt maradandó értékűnek fogjuk tartani. És hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy a Nagy Magyarország ma már egy múltbeli dolog, és rengeteg olyan terület került elcsatolásra, amelynek az iratanyaga nem feltétlenül van jelen helyzetben jó állapotban, vagy nem feltétlenül van rá a megfelelő szakember gárda meg, aki azokat értelmezni tudja, vagy nincsenek anyagi forrásaik arra, hogy mentsék az iratanyagokat. Az ilyen területekről például nagyon előszeretettel szoktunk gyűjteni.
Tehát akkor anyagot. Ezeket a maradandó anyagokat, ezeket tudják és feldolgozzák, és ami nem maradandó, az kvázi csak őrzés?
Nem, mi hozzánk csak olyan dolog fog bekerülni, hogyha nem letétről beszélünk, hanem ajándékról vagy vételről, amelyet mi maradandónak ítéltünk meg, mert a tárhely az véges. Csak olyan dolgot tudunk átvenni, azzal, hogy mi átvesszük, avval a magyar állam birtokába kerül, ezért külön téma a letét, mert ott ugye ez nem így van. Csak olyan dolgot tudunk a magyar állam birtokába átvenni, amely már nem nagyon lesz selejtezhető. Olykor előfordulnak selejtezések, de ez a mi osztályunk életében rendkívül ritka eset. És ezért van az, hogy amikor bekerül egy iratanyag a látókörünkbe, akkor több levéltáros végig vizsgálja, megnézi a történeti értéket, megnézi, hogy hol tudnánk elhelyezni. Nagyon sokszor találunk úgy egy iratanyagot, hogy én megnézem, és azt mondom, hogy fú, ez nagyon fantasztikus, egy területnek a mikrotörténetéhez rengeteget hozzáad, csak ne az országos levéltárba őrizzük, hanem adott esetben mondjuk a Vas megyei levéltárba, vagy igen. Tehát, és akkor fölvesszük a kapcsolatot, és közvetítés során el is szoktak jutni így. Tegnap adtam át pont a miskolciaknak egy anyagot, ami hozzánk került be, de már úgy írtuk alá az ajándékozást, hogy az ajándékozó a Borsod-Abaúj-Zentén megyei levéltárnak adta oda, és tegnap itt volt fönt az igazgató úr éppen egy igazgatói értekezleten, és akkor én oda kimentem, és odaadtam neki az anyagot, és elvitte haza Miskolcra. Tehát ilyenek vannak. Az a lényeg, hogy a folyamatnak az a nagyon fontos alapeleme, hogy mi legelőször megvizsgáljuk, hogy ez az anyag hoz-e plusz értéket, ad-e plusz történeti tudást, és ha igen, akkor hol fogják kutatni. Miután ezt begyarapítjuk, akkor azt mindenféle adatvédelmi törvények és rendelkezések figyelembevételével, akkor esetleg az adományozó vagy az adományozó rendelkezéseinek a figyelembevételével mi azt közzé is tesszük, mert ez is a kötelezettségünk. Nem csak megőrizni kötelezettség, hanem ha már egyszer gyarapítja az az információ a történelemről alkotott ősztudásunkat, akkor azt meg is kell osztani. Ez a hivatásunk része. És ahhoz, hogy meg tudjuk osztani, ahhoz ugye az is fontos, hogy rendszerezni tudjuk. Mondok egy példát. Valaki bejön azért, hogy egy család iratanyagát akarja kutatni. Hogyha ő csak annyit fog megtudni erről a családi iratanyagról, hogy 85 doboz terjedelmű, akkor a 85 doboz teljes tartalmát végig kell majd forgatnia. Az a dobozban rejlő iratanyagoknak sem jó, szegény kutatónak sem kifejezetten jó, és a levéltárosoknak sem jó, vagy a kezelőknek, akik előkészítik kutatásra. Az a közös cél, hogy tudjuk azt, hogy ezekben a dobozokban milyen rendszer szerint hogy vannak az anyagok, és akkor ahol már szelektívan lehet kiválasztani a kutatásra érdemes dolgokat.
Kinek van joga kutatni?
Mindenkinek.
Tehát magánszemélyek is bejöhetnek.
Alanyi jogon, ingyenesen, igen. Még egyszer, vannak kutatási korlátozás alá első iratanyagok, hát azokat természetesen be kell tartani, de minden állampolgárnak Magyarországon alanyi jogon jár ez a kutatás lehetőség.
Tehát akkor összegezhetjük úgy, hogy bárki személy, úgy mondjam, az utcáról bejöhet, behozhat valamit, elhelyezhet valamit akár őrzésre, akár kutatásra, illetve bárki be is jöhet, és általa érdekesnek tartott anyagot kutathat is.
Igen. Azért megesik olykor, idén is esett meg többször már velem, hogy úgy jött be valaki, hogy úgy láttam, hogy az általa beadásra szánt anyag az nem tartalmaz olyan plusz információt, ami miatt az országos levéltár azt átvenni, és olyan esetben, bár igyekszem mindig valami más helyi gyűjtemény felé elirányítani az illetőt, de azért van olyan, hogy el kell utasítanom, ami egy nagyon rossz dolog, Ugyanakkor viszont, mivel véges a kapacitás és véges a tárhely, csak olyan dolgokat próbálunk átvenni, amelyet most valamilyen szemszögből fontosnak és maradandónak ítélünk is. Ezért is fontos az, hogy többen döntünk ebben. Tehát nem én diszponálok e fölött egyedül, három levéltáros dönt erről.
Nagyon köszönöm, hogy egy picit segített nekünk eligazodni. Nem szabad Dorottya főlevéltárossal kérjéli beszélgetett.
A médiában ritkán fordul elő, hogy az apa a fiával annak sikereiről készíthet interjút. Ezt a bátor lépést Meskó Bánk tette meg.
Mai vendégem Meskó Zsolt, rendező, író, dramaturg, rendezvény, szervező, nem is tudom elmondani azt a sokféle foglalkozást, amit ő űz. Amiről szeretnék beszélni, láttam a Pasaréti templomban, a Pasaréti közösség által előadott egy 1956-os eseménnyel kapcsolatos darabját. Ott született meg ez a mű.
Az előadás címe Ferences triptihon volt, és tulajdonképpen a Ferences rend mártírjairól, illetve azon áldozatairól szól, akik az 1950-es években, nevezhetjük így, ugye a kommunista terror áldozataival lettek. Több ferences szerzetes börtönbe került, voltak, akiket kivégeztek, például a Kis Szaléz ferences szerzetest. De a pasaréti pádui ferences templomhoz két ferences testvér kötődik, Károlyi Bernát, akit konkrétan a templom elől vitt el 1949-ben az AVH, illetve Krisztem Rafael, aki szintén a templom plébánusa volt, illetve az ottani rendház vezetője, és aztán onnan került a Margit körút érintésével 60-ba, ahol őt viszont 1950-ben tartóztatták le. A ferences mártírok, illetve a keresztény vértanúk története nem annyira ismert a mai Magyarországon. Az 50-es évek áldozatait elsősorban 1956-hoz kötjük. Talán ma már nincs be annyira a köztudatban, hogy az 1950-es években a Rákosi diktatúra alatt hányan szenvedtek börtönökben, akik hitvallóként egyszerűen csak azért kerültek oda, mert kiálltak a saját hitük mellett. Az ő életútjuk jelentette az előadás születésének az apropóját, illetve az, hogy 1956-os forradalom 60. évfordulóját ünnepeltük. Ami az előadásnak különlegességét teszi, hogy nem professzionális színészek adták elő a darabot, hanem a helyi pasaréti egyházközösség tagjai, szám szerint közel 70-en. Ez már a második, illetve most már sokadik kísérlet volt az elmúlt években, hogy a közösség tagjait egyfajta közösségi színjátszásra aktivizáljuk, és mindannyian amatőrökként adták elő ezt a történetet, amelyben a ferencesek mellett egykori pasaréti híveket jelenítettek meg, és természetesen az ellenoldalt, az AVH-nak a tagjait. Amitől izgalmas ez a dolog, az, hogy ezzel a fajta amatőr közösségi színjátszási megközelítéssel és olyan értékes előadás születhet, amit ott a helyszínen is két teltházas előadás volt ugye a templomban, amit szakértők is úgy értékeltek, hogy hát valódi színészi, illetve színházi kvalitásokat hordoz a darab, és valóban sokak számára ez nem csak egy színházi élményt jelentett, hanem egyfajta lelki utazást is, vagy egyfajta történelmi utazást. Fiatalok számára sokan mondták, hogy most értették meg először, hogy mit jelentett az 50-es évek, milyen lehetett az, amit otthon hallanak, hogy csengő frász, hogy mi az, amikor az AVH elvitt papokat. Tehát valóban mondjuk egy templomtérben játszódó Andrássy út 60-as vallatásnak a képei, azok sokakat megérintettek, de ugyanúgy az 56-os forradalomnak a jelenete is, amiben annak idején a pasaréti hívek is részt vettek.
Mivel éred el, hogy ilyen affinitással, ilyen euforikus hangulatban adták elő ezt a darabot a szereplők, örömüket fejezték ki az előadás végén, hogy ők részesen lettek ennek a darabnak?
Hát azt gondolom, hogy én csak ebben egy közvetítő vagyok. Sokan nem tudják, és ezért nem is élik át ezt az élményt, amit a közösségi színjátszás jelent. Magyarországon 1945 előtt szinte minden plébánián, de vidéken főleg voltak színjátszó csoportok, akik évente egy vagy két közös előadást létrehoztak, egy passiójátékot, vagy szürettáján egy vidámabb darabot, és ez a közösség szerveződésének egy nagyon fontos eleme volt, ez a közös színjátszás. És nem volt idegen a templom tértől se, ebből mára már csak a gyerekek által előadott, hol jól, hol rosszul előadott pásztorjátékok maradtak meg, de a felnőtt színjátszók, vagy ez a fajta gondolat, ez teljesen kikerült a mai katolikus egyház életéből. És azt gondolom, hogy Jézus nem a magányos harcosok klubját tervezte el, amikor létrehozta az egyházat, hanem egy 12 embert ültetett az asztalához, majd 72-t, és mindig közösségben gondolkodott. És amikor egy közösség megéli a közös alkotást, vagy éppen a közös evangelizációnak, mert ez által a darabok által bátran mondhatom, hogy egyfajta evangelizáció is zajlik, hiszen hitünk olyan értékeit tudjuk felmutatni, amelyek a színjátszás által, vagy a színdarab által sokkal kézzelfoghatóbbak, lelkünkhöz szólóbbak, mint adott esetben bármilyen más hitéleti élmény. Ezt az örömöt élték meg ott a színjátszók, hogy közösségben együtt lehettek az öröm apostolai egy ilyen különleges formában, mint amit a színjáték kínált.
Nagyon tetszett az a megoldás, hogy egy testvérpár sorsán keresztül mutatott be az egész történetet. A fiú az túléli az eseményeket, és visszaemlékezik ezekre az időkre. A lány testvére az nem a papi üldöztetések alkalmával, hanem később 56-ban hal hősi halált. Erről egy pár szót, hogyha mondanál.
Hát ilyenkor az ember, mielőtt belevág egy történetbe, akkor klasszikus módon ugye forráskutatást tart. Egyrészt a korabeli dokumentumokat olvassa újra, másrészt, mint itt az a közösségi színjátszás, mondom, egy ilyen meghatározó keret volt a darab születéséhez, a helyi idősebb híveket jártam körbe, és kértem tőlük emlékeket. Milyen volt egy hívő embernek lenni, hogyan élték meg ezeket az üldöztetéseket, és ezekből a történetekből vettem ki olyan valós elemeket, amelyeket felhasználtam a darabhoz. Tehát például az egyik visszaemlékező, konkrétan ők három testvér, az ő történetük került be egyrészt ebbe a fiktív történetbe. Visszaemlékező, aki ma 74 éves, egy orvos professzor, ő játszotta egyébként azt a szerepet, amit az ő karaktere ihletett. A fiatal lány, aki orvostanhallgatónak készül, és aztán 56-os harcokban, mint mentős veszti az életét, szintén egy valós történeti epizód, egy megtörtént esetet emeltem ide. De számomra a legmegrendítőbb élmény az volt, hogy amikor elkészült ez a darab, tehát én kitaláltam ezt a történetet, hogy van egy ilyen testvérpár, egy fiú, meg egy lány, akik ismerik a Károly Bernátot is, meg a Krisztán Rafaelt is, és egy ilyen szoros kapcsolatot ápolnak vele, akkor én azt gondoltam, hogy ez az én fejemben született meg ezekből az emlékmorzsákból ez a történet. Majd a darab előtt egy nappal, a bemutató előtt, éppen valaki ott a templom előtt érdeklődött tőlem, egy idősebb hölgy, hogy mi lesz az előadás, meséljek róla, és mondtam pár gondolatot. És akkor azt mondta, hogy engedje meg, hogy bemutatkozzon. Elmondta a nevét, és elmondta, hogy ő személyesen ismerte, mint Károly Bernátot, mint Krisztán Rafaelt. Mind a kettőjük annak idején jártak náluk ebéden, családi ebéden. Az egyik a gyóntatója volt, a másikhoz meg lejártak ide 60-ba, sőt, még ruhát is vittek neki. És tulajdonképpen neki is volt egy bátyja, akivel együtt figyelték a sorsukat. Tehát az a történet, amit én kitaláltam, az kiderült, hogy egy valóságelem. És ez a főszereplője, akit én elképzeltem, az valósan megszólított egy ma 80 éves hölgy, aki aztán el is jött az előadásra, és a végén nem nagyon tudott szólni a látottaktól, mert szinte a saját sorsát látta. De azt gondolom, ezek ilyen csodálatos találkozások, hogy az ember gondol valamit, és aztán ez csak az élet színpadáról odalép elé ez a valóságelem, és azt mondja, hogy itt vagyok, ami a te fejedben megszületett. Hát ez mindenképpen különös élmény volt.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Meskó Zsolttal, Meskó Bánk beszélgetett.
A pszichológusok munkájuk során sokszor figyelmesen hallgatnak. Ámen Zsóka interjú alanya most viszont beszédessé válik.
Mai beszélgető partnerem Torda Ágnes, logopédus, klinikai szakpszichológus és coaching. Hogyan kezdődött a pályád?
Gyógypedagógusként végeztem, logopédusként, tehát a beszédproblémával küzdő gyermekek tanára lettem, és emellett az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek tanítására is kaptam képesítést, és valójában majdnem egy évtizeden keresztül logopédusként dolgoztam óvodás és iskoláskorú gyermekekkel.
Mi a tapasztalatod ezen a pályán?
Nagyon érdekes, hogy az akkori tapasztalataim ma is aktuális tapasztalatok, mivel nem vesztettem el a szakmával a kapcsolatot, hiszen a felsőoktatásban logopédus hallgatókat tanítok, és természetesen a logopédia gyakorló szakembereivel rendszeres és élő kapcsolatom van. Azok a nehézségek, amelyek több évtizeddel korábban megnehezítették a logopédiai ellátást, azokból nagyon sok ma is hasonlóképpen fennáll és nehezíti a logopédus munkáját, és az, hogy még mindig nagyon sok gyermeknél és iskoláskorú tanulónál nagy igény van és nagy szükség van a logopédus segítségére.
Mi okozhatja a gyerekeknél ezt a problémát?
De nagyon szerte ágazó a logopédiai kórképeknek olyan sokasága is, mert hogy itt nem lehet most egyet vagy kettőt ebből kiragadni. A probléma egy része fejlődési elmaradásból, vagy ma inkább úgy mondjuk, hogy atípusos fejlődésből adódik. A probléma másik része súlyosabb természetű, és amögött van valamilyen valódi sérülés, eltérés a fejlődésben, ami mindenképpen gyógypedagógiai beavatkozást igényel, és vannak hátrányos helyzetből adódó nyelv- és beszédfejlődési elmaradások, amelyek épp úgy fennállnak, mint pár évtizeddel korábban, tehát szinte úgy érzem, hogy ami nagy változást jelent, az a logopédiai szakértelemben érhető tetten, tehát hogy a logopédusok ma nagyon sok oldalúan képzettek, nagyon nagy szakértelemmel rendelkeznek, nagy szakirodalom áll rendelkezésükre, alapos és mély tanulási folyamatban részesülnek. Ebben van nagy változás, másban kevésbé.
Mi volt a következő lépés az életemben?
Az egy párhuzamosan történt lépés volt, hogy én pszichológiai végzettséget szereztem, és lassan elkezdtem foglalkozni a pszichológiának egy külön területén, a pszichodiagnosztikával.
Ez mit jelent?
Pszichológiai eszközökkel a személy pszichés állapotát megvizsgáljuk. Mivel én pedagógus alapvégzettségű voltam, ezért én gyermekpszichodiagnosztikával kezdtem foglalkozni. Például annak vizsgálata, hogy egy logopédiai kórkép, egy súlyos beszéd- és nyelvfejlődési rendellenesség milyen okokból keletkezett, milyen a állapota a gyermeknek, és milyen ellátásra, milyen beavatkozásra van szüksége. Ez egy igazi gyógypedagógiai, pszichodiagnosztikai feladat. És én ezzel kezdtem foglalkozni, amikor a pszichológus végzettséget megszereztem, illetőleg nem sokkal ezután szakvizsgáztam is, és így lettem klinikai gyermekszakpszichológus, aminek az egyik fő területe a diagnosztikai munka, a vizsgálati munka.
Volt magánpraxis?
Volt, és jelenleg is van, ott nem elsősorban gyermekvizsgálattal foglalkozom, hanem gyermekpszichoterápiával, ami azért fontos, mert a rendszernek azért általában nehezen kiküszöbölhető hibája az, hogy sokan eljutnak a diagnózisig, és viszonylag kevesebben jutnak el a segítségnyújtás következő szintjéig, hogy terápiát kapjon, fejlesztést kapjon, rehabilitációt.
Sok területen dolgoztál. Melyik a legkedvesebb számodra?
Hát a legkedvesebb, amit 3 éven keresztül csinálhattam, az nem oktatási célú projekt volt, hanem a szegregátumban, tehát olyan településen élő halmozott a hátrányos helyzetű többségében roma családok segítése, tehát zsáktelepülések, szegregátumok, sok gyermek minden családban, és nagyon különféle igényekkel és különféle
állapotban. Két helyen is kaptam egy olyan megbízást, aminek az volt a hivatalos megnevezése, hogy a fogyatékosság minősítés megelőzésére tanácsadás a szülők részére. És amikor erre a munkára felkértek, és nagyon szívesen elvállaltam, és nem bántam meg, és jól döntöttem, akkor valóban én is úgy képzeltem el, hogy nekem majd az lesz a dolgom, hogy megtaláljam azokat a kisgyerekeket, akiknél igaztalanul valahogy mégiscsak fogyatékossán minősítik őket, de ez egy nagyon igazságtalan dolog, mert nem erről van szó. De nem ez történt ebben a projektben, hanem az történt, hogy amikor megismerkedtem a helyszínnel, és mert fölkerestem az óvodát, fölkerestem az iskolát, és segítettek nekem az ott dolgozó, szintén a projektben dolgozó szociális munkások, hogy a szülők vegyék igénybe az én tanácsadásomat, akkor én folyamatosan olyan fogyatékos gyermekekkel találkoztam, akik ellátatlanok voltak, akiknek mindenféle hátrányuk volt abból, mert nem jutották el ahhoz a megfelelő szervezethez, ahol az ő fogyatékosságokat megállapították volna, tehát találtam gyengéllátót, akinek nem volt arról szakértői véleménye, hogy ő gyengéllátó, és nem volt neki külön tanára, pedig járt neki, és nem ültették az első padba, pedig oda kell ültetni, és nem kapott különleges eszközöket, de ezt elmondhatnám, hogy találtam hallássérültet, találtam olyan középsúlyos fogyatékos kisgyereket, aki a település önkormányzatának a vonakodása miatt nem járhatott megfelelő intézménybe, tehát mind a két helyen, ahol dolgoztam a 3 év alatt, az volt a dolgom, hogy az ott élő fogyatékos gyerekekről gondoskodjak, holott nekem az volt a megbízásom, hogy akadályozzam meg azt, hogy gyerekeket fogyatékossá minősítsenek, és én pedig folyamatosan azt csináltam, hogy de hát ennek a gyereknek ez is jár, ez is jár, ez is jár. Nagyon sok gyógypedagógust ismerek, hiszen évtizedek óta a gyógypedagógiai tanárképzésbe oktatóként veszek részt, tehát minden tájegységben vannak tanítványaim. Ezeket arra használtam, hogy segítsünk ennek a kisgyereknek, mert nem tud tanulni, nem lát, nincs szemüvege, nem kapja meg azt, ami neki kell.
Miért ezt választottad ki most válaszként nekem? Mert sok energiát fektettél bele, vagy nagyon volt a befejeződés? Vagy tudtál segíteni?
Nem. Egyrészt tudtam segíteni, másrészt megértettem azt, hogy nem lehet családokat támasz és segítség nélkül hagyni, nem lehet gyerekeket megfelelő ellátás nélkül hagyni, és remélem, hogy ezen a két helyen, ahol dolgozhattam, ott megértették, hogyha nem én, akkor valaki más ezt a munkát folytatja, úgy tudom, hogy folytatja is, mert hogy szükség van rá, tehát hogy a szakember mégsem nélkülözhető.
Torda Ágnest hallották.
Rég igazság, talán közhely is, hogy a szunnyadó tehetség előbb-utóbb felszínre tör. Jelen esetben utóbb, de mégsem későn. Somogyi Ágnes beszélgetése következik. Budafokon a Rózsavölgyi Közösségi Házban egy különleges tárlatvezetésen vehettem részt, mert maga a művész avatott be képei titkaiba. A festő Zambeli Béláné, Marika, aki a borászati iskolában kolléganőm volt, és akkor a borkémia tudományába vezette be a diákjait, de nyugdíjazása után lecserélte a pipettát ecsetre, a táblakrétát pedig pasztelkrétára. Hogy született ez a kép, Marika, emlékszel rá?
Fotóról készítettem. Ez a Csónak halál az a címe, ez egy félig homokkal telt csónak. Egy vasárnap délután leültem, hogy most én valamit rajzolok, és egy délután megrajzoltam ezt, meg egy rózsát. Ez ilyen, hogy valami pillanatok alatt összeáll és elkészül, és valami napokig, amivel nem vagyok megelégedve, az kirakom olyan helyre, hogy jártomban, keltemben ránézek. És akkor mindig, hogy ezen változtatni kell.
Van olyan, hogy teljesen félredobod.
Van, de volt olyan is, az a virágos kép, az a olajkép.
A csokor.
3-4 éve festettem, és nem, egyszerűen nem tetszett. És akkor bevittem a tanáromnak, ránézett. Egyik kezével ezt a sarkot letakarta, ahol még egy kis kék árnyalat volt. Azt mondta, ezt tüntesd el, és ez egy csodálatos kép.
Na, ez Pács.
Pátyon laknak a lányomék, a Pátyi pincesor. Ez egy akvarell.
Az akvarell az mindig úgy összefut. Itt meg megvártad, hogy megszáradja? Vagy...
Van, igen, van, amivel megvártam. Van, amivel nem. Van úgynevezett száraz akvarell. Nagyon szeretnék szép akvarelleket készíteni, de nem tudok még. A legnehezebb. Nem tudsz korrigálni. Nem tudod lefedni más színnel. Az olaj az olyan, hogy az 25-ször átfestheted, mert az fed. Van egy új technikánk, egy fatapaszos. Fogd meg, hogy rücskös.
Látszik is. Tehát ez háromdimenziós.
Mert most nagyon bejött. Csinálsz egy rücskös alapot, és kezdesz ráfesteni. Vagy festesz egy alapot a vászonra, rákensz fatapaszt, és helyenként kezded a fatapaszt smirglivel kitakarni, és akkor előjön az alapszín. És ez olyan fantasztikus formákat tud kiadni, amire ugye az ember nem is gondol.
Úgy készül, hogy eleve tudod, hogy mit szeretnél.
Ez igen.
Te nem biztos, hogy az lesz belőle.
Igen.
Mert a smirglizésnél még variálódik. Technikákkal is kísérletezel ezek szerint.
Igen.
Hogyan indultál el ezen az úton?
Gyerekkoromban nagyon megdicsérték a rajzaimat. Mindig, de sose éreztem késztetést, hogy a rajzórákon kívül rajzoljak. Egyetemistaként, mint biológia szakos, nagyon sok mindent kellett rajzolnunk. Növényeket, mikroszkópos metszeteket, ott is mindig megdicsértek. De ott se jutott eszembe ezen kívül más rajzolni. Először voltam Erdélyben, a vejem székely, elvitt a Hargita egyik völgyébe, ültünk a ház teraszán, én körbenéztem, és azt mondtam, hogy ezt le kell rajzolni. És akkor valahonnan kerítettek nekem egy rajzfetet, két grafitszeruzát, és így indult. Ami úgy megragadott grafitszeruzával rajzoltam, az unokáim kezdték mondani, hogy mama színesben nagyon féltem a színek használatától. Nagyon nehezen is indultam. Temprával kezdtem az első képeim egy balatoni mólón. Készültek, ami tetszett. És rajzolgattam, festegettem, amikor a Városházi Híradóban láttam egy hirdetést, hogy a kerületi Mészáros László képzőművészkörnek alkotótábora van az iskola tangazdaságában. És bárkit szeretettel várnak. És akkor én hónom alá csaptam az addigi rajzaimat, és fölmentem. Ott is találtam a tanárt, akitől megkérdeztem, hogy hát én így rajzolok, jöhetek-e. Azt mondta, teljesen mindegy, hogy rajzolsz, ha szeretnél rajzolni, gyere. Első alkalommal beállítottam, kiültettek egy modellt, én majdnem elájultam, mondtam, hogy soha az életemben portrét nem rajzoltam. Nyugi, kezdjél bele. És lett belőle egy portré. Én olyan boldogan mentem haza, hogy a föld fölött jártam.
Hány éves voltál?
65.
Semmi előtanulmány nélkül?
Igen, tulajdonképpen igen.
Tudod csinálni?
Nem nagyon szeretek portrét rajzolni, de a tanárunk Fiók László időnként rá kényszerít. És igaza van, mert ezt is kell gyakorolni. Na, akkor én csatlakoztam a Mészáros körhöz, ahol Neuberger István és Huton Tamás voltak a mesterek. Velük 4 alkalommal voltam alkotótáborban. Csodálatosan jók voltak. A képeim 80%-a ezekben a táborokban készült. Ott volt olyan, hogy kiülünk a Balaton partjára, és azt festjük, amit látunk. És akkor közben jött ez az, aminek következében 1-2 évre abba hagytam, és utána egy másik csoporthoz. Csatlakoztam Fiók László, vezeti bálványos Huba tanítványa a Budapesti Művelődési Központban. Nagyon jó új irányokat ad, és nagyon-nagyon jó vezetője az ott összegyűlő festőknek. Arra tanít bennünket, hogy a képen ne az lásson csak, amit mi látunk, hanem ahogy mi látjuk, benne legyünk a képen, tehát nem fényképszerű. Igen, nagyon
és te hogy érzed, hogy amióta alkotsz, az hogy hat vissza?
Örömet
ad. Nagyon fontos. A te világodat a környezet határozza meg elsősorban, és a természet.
Igen, ez egyértelmű.
Hogy az emberi alakok elég elmosódottak.
Igen. Ez így van, egyrészt nem merek emberi alakokat rajzolni, illetve most kezdek törekedni arra, hogy vagy valami kis épület, vagy valami távolabbi alak benne legyen. Úgy érzem, hogy nem vagyok elég ügyes ehhez.
Nehéz ember alakokat festeni?
Én nekem igen.
Mikor tudsz festeni, rajzolni, hiszen ehhez azért ihlet kell, alkotókedv?
Évközben nagyon ritkán otthon. Én mindig arra fogom, hogy nagyon kicsi a hely. Tehát nem tudom széthagyni a dolgaimat, és most mindig állványt, festéket, mindent előkotorni, és utána újra elrakni. Szóval ez gátol. Hozzájutok ezeken a foglalkozásokon, a nyári táborokban, és évente kétszer megyünk Gyulára gyógykezelésre, és az a kétszer-két hét is. Nagyon-nagyon jó erre. Ne legyen másra gondom. Igen, és a család, unokák nagyon-nagyon szeretnék, ha minél többet rajzolnék. Ötleteket adnak, szóval nagyon aranyosak. Nagyok már, nem. 23 évesről 14 évesig, igen.
Mindenféle korosztály van a családban, és akkor ez még külön jó, ugye, mert a generációknak az elvárása más. Ha megérinti a legfiatalabbat is, akkor jó a kép.
Hát a legfiatalabb választotta ki magának azt a képet, ahol ugye azt mondják, hogy rózsaszínbe látom a világot.
Van-e kedvenc képed, amit soha nem ajándékoznál el?
Pillanatnyilag az a csónak halál. Ilyen finom pasztel, és gondolom nagy hatással van rám az, hogy a bálványos huba nagyon méltat. Nagyon tetszett neki. Vannak kedvenc képeim, de sose voltam úgy, hogy ne tudnék megválni tőle. A zsugonkáim azt mondják, hogy mama, ezt meg tudod újra festeni. Nyilván nem ugyanúgy.
A pipacsok.
Kedvenceim.
De hasonló témában is egész más.
Igen. Szeretem a természetet.
Mikor lesz a következő, vagy nem foglalkozol vele még?
A Pezsgős Borfesztiválon, a iskola torna termében. És azt gondoltam, hogy összeszedek régebbi képeket is, és lesznek rajta portrék, más jellegű ezek az új fatapaszos képek.
Nagyon szép színvilágot alkalmazol, nőies ez a világ, és egy nagyon szép lélek tárulkozik fölé.
Ne mondd tovább, mert meghatódok. Egyik unokám Áronak bombáz a gyönyörű fotókkal, mert annak örülök, hogy egy 20 éves fiú fogékony erre is törődik azzal, hogy a nagyanyja mit csinál, és ez olyan jó.
Ez a művészet ereje, ami összefogja a generációkat. Igen. Köszönöm szépen.
Torda Judit interjú alanya a nálunk élő finn Tuula Kovács.
És az apropó, ami miatt találkoztunk, az az, hogy nem régen én felfedeztem az interneten, hogy a demencia és az Alzheimer kór ellen a legjobb a tangó. Legnagyobb meglepetésemre, hogy a finnek nagyon jól tangóznak, és egy bevett szokás Finnországban tangózni. Kérdezem túl a Kovácsot, hogy mi a tapasztalata erről, illetve az első kérdésem az lenne, hogy került Magyarországra, mert nagyon szépen beszél magyarul.
Éppen egy magyar zenésszel találkoztam a szülővárosomtól, olyan hely, és oda jöttök a Paprikás nevű zenekar játszani, és aztán éppen még volt kis pénzünk január 6-án, hogy oda mentünk hallgatni a zenét, és ilyen szórakoztató zene volt délután, és aztán este kezdődött a tánc.
És Kovács úrral ott ismerkedett.
Kovács úrral, aki zenész volt.
Milyen hangszere játszik?
Dobos volt, és még a nagyvőkön játszott. És nagyon neves zongoristákat vitte Finországba. Én imádom a jazzt, ő is. És így valahogy, de mindjárt meghívott engem akkor, hogy hazajön, hogy vele. Nem is beszélve, hogy már mindjárt feleségül is kérte, de én csak...
Gyorsan.
Csak én humorral vettem az egészet, és az lett, hogy akkor 65-ben ősszel jöttem, körülnéztem, 68-ban összeházasodtó, visszamentünk, és akkor azt hiszem 69-ben akkor költöztem. És akkor mindig nyáron ő neki volt a szerződés a Finországban, Három hónapra is.
Visszatérve az eredeti kérdésre, volt gyermekkorából is ismerős volt a tangó. Hogy is volt ez?
Szóval én csak kezdtem hallgatni a rádiót is, és akkor értem éppen a nagynénimnél egy birtokon, és oda hallatszik mindig valahonnan, talán 2-3 kilométerre volt egy ilyen szabadtéri tánchely, és hallgattam is. Akkor még nem is tudtam, hogy tangó, esetleg a keringőt tudtam, polkát, jenkát, mert ezt is táncolnak a finnek, és ültem, és mindig, mikor hallottam egy tangót, mert most is tudom, Anna-Liisáról szólt, sokszor a nőkről szólnak ezek a finn szerszemeinek, de La comparsita lett az a tangó, mikor én már idősebb lettem, hogy aha, La comparsita, ez már Argentinából jön különben, most össze volt is egy ilyen koncert, hogy finn módra argentin tangó, és akkor is játszották, hogy teljesen más a tempó valahogy, mint amit finnossa. Unto Mononen nevű zeneszerző még most jutott eszembe, őtőle nagyon-nagyon sok tangó van, és tangó fesztivál, vagy Putyinban,
Igen.
Azt rendezik minden évben, júliusban, Szénajoki város. Ott az úgy van a tangófesztivál, hogy ott van a verseny, de nem éppen a táncverseny, hanem tangó királyt, tangó királynőt választanak.
És ez Finnország minden területéről jönnek tangótáncosok, és versenyeznek?
Nem táncosok.
Ja, hogy nem táncosok.
Énekesek, csak tangókat.
Tehát akkor minden évben egyszer, mint Szénajokiban, rendeznek egy fesztivál.
És nem is tudom, talán már 30 éve megy, de ez mindig bővült. De minden évben van nekünk egy új tangó kuningas, az a király, tangó kuningatár, az a király. Mert a nőknek van külön.
És itt nincs is tánc akkor, csak éneklés?
Ott egy nagyon nagy, nem is tudom, ilyen csajnokban van ez a verseny, ami tévé is közvetíti, de utcán mindenütt táncolnak. És múlt évben meg is hívtak engem oda, és úgy sajnálom, hogy akkor úgy jött ki a lépés, hogy nem tud.
Ez tulajdonképpen egy nemzeti sport Finnországban, a tangózás?
Igen. Úgy is lehet mondani, és akkor, ha most Alzheimer és dementia ellen is jó, mert tényleg
igen.
Ott az idősek nagyon szereti táncolni. Külön vannak ilyen, hogy talán délután van egy táncos délután, és mennek oda, táncolnak, és akkor tuti, hogy mindenki megy, mikor tangó szól.
Mit gondol, hogy miért lett ilyen népszerű? Pont egy északi népnél, ugye, hát a temperamentumokból nem adódik, hogy az argentin tangót járják.
Nem tudom, valami melankólia van benne.
Igen, az biztos.
Vagy az még olyan tangó is van, hogy teli volt. Hogy milyen nosztalgiás dolog az, hogy mikor teli volt van, és aztán mindig a szerelem. Én nem tudom, de ez valahogy olyan fülbe másol egy finn számára, én úgy érzem.
És én úgy láttam ezeken a videó felvételeken az interneten, hogy remekül érzik magukat ezek az emberek. Ott a tangózás alatt, tehát hogy kimondottan egy jó időtöltés, meg egy jó érzés. Igen. Szokott tangózni?
Én most már talán nem annyira, egy évvel ezelőtt táncoltam, itt éppen a Ari Kuksus szervezte
a galériában.
Nem galériának volt, ha Iszka Szent Györgyön, akkor csodálatos kastélyban volt a finn függetlenségi nap alkalmából. Nagyon szép. De ott magyar zenekar játszik, és valahogy magyaroknak nem megy igazán.
A tangó? Nem. Nálunk nem annyira népszerű. Érdekes.
Én emlékszem, mikor kísértem a magyar csoportokat vagy delegációkat, és vittünk is ilyen helyekre, hogy nagyon tetszett nekik, és mindent próbáltak táncolni. A jenkától kezdve.
Ez egy táncfajta?
Igen, de ahhoz már kell jó szív is, hogy
és a polkához
is. Igen, mindent tudtam táncolni, de most már nem merem vállalni, ha már szív probléma van.
Olyan régóta érkezettünk, mi a véleménye rólunk?
No, kezdetén nekem nagyon furcsa volt, nagyon-nagyon, mert udvariatlanok voltak a magyarok, ha üzletbe mentem, vagy valahogy, de mikor találkoztunk velük, vagy meghívtunk hozzánk, vagy mi mentünk vendégségbe. Nagyon kedvesen, nagyon aranyosan. Nem akartam elhinni, hogy miért.
Mások?
Szóval udvariatlannak voltak. Én mindig mondtam, hogy elnézést, én finn vagyok, és még nem. Akkor mindenki olyan aranyos volt.
Igen,
de Sandivúcsában laktam, és közel volt akkor is szovjet nagykövetség. Gondoltam, hogy lehet, hogy ez volt.
Szeretik, a magyarok szeretik a külföldieket. Igen,
és mindig akkor éreztem, hogy lengyeleket, finneket legjobban.
A vadászat a legősibb foglalkozások egyike. De milyen a mai vadászat? Erre keresett választ Béki Zoltán.
Beszélgető partnerem Mojzes Péter, aki mondhatjuk, hogy másodállásban vadász. Péter, milyen volt idén a szarvasbőgés?
Meleg volt ősszel. A gímszarvasbőgésekor jobban kedvelik a hűvös időt. És nagyon hektikus volt a bőgés. Ez azt jelenti, hogy a Börzsönybe, az Észak-Börzsönybe szeptember 15 és 25-e között a legjobb időszak a szarvasbőgésre, és ez az időszak ez nagyon lerövidül, tehát ilyen 3-4 napra.
És miért fontos a vadászoknak a bőgés?
Hát a bőgés az egy nagyon nagy ünnep a golyóspuskával rendelkező vadászoknak. Tulajdonképpen ez olyan, mint a szőlőtermelőknek a szüret, vagy az almatermelőknek ősszel az almaszüret. Betakarítjuk az egész évi munkánkat. És mivel fővad nálunk a Börzsönyben is a gímszarvas, gimbika, így ez egy nagyon nagy ünnep a vadászoknak.
Ez azt jelenti, hogy bőgnek, hogy egy kórusfesztivál és ünnep, vagy van ennek valami jelentőség, hogy mit lehet akkor csinálni, ha ők bőgnek?
Igen, tulajdonképpen arra megy ki a játék a szarvasbikáknál, hogy minél mélyebb, minél rövidebben bőg egy bika, minél mélyebb hangon bőg egy bika, meg lehet különböztetni a fiataltól vagy a középkorútól, mert versenyfutás van a tehenekért, illetve az ünőkért. És ezáltal tudatják a helyüket is a szarvasbikák, tehát a gimbikák, illetve ezáltal tudatják a másikkal, hogy ők mit képviselnek, milyen erőt képviselnek.
Na és most már térjünk rá, hogy a vadásszal mit közölnek? Hogy most készek vagyunk arra, hogy lelőjetek, vagy mi?
Hát tulajdonképpen megmutatják magukat. Ilyenkor egy picit ilyen szerelmes állapotba kerülnek, mint az emberek. Se hallanak, se látnak, és még világosban is, amúgy nem mutatkoznak nagyon világosban, még világosban is szabadon közlekednek a vadászterületen, és így könnyebb a vadásznak elejteni ezeket a gimbikákat.
Szerencsétlenek, ezek nem tudják, hogy akkor kitárulkozok, hogy vadászok, ide lőjetek!
Tulajdonképpen igazad van, teljes mértékben, ilyenkor egy ilyen eufórikus állapotban vannak, és nem vigyáznak magukra. Tehát a tehenekre sem vigyáznak, sőt, tulajdonképpen a tehenek vigyáznak a bikákra, hogy az utódnemzésbe ők vesznek részt, és a géneket át tudják örökíteni a következő nemzedéknek.
Na, akkor rátérek az örök kérdésre. Nem sajnálja a vadász, hogy ledurrantja azokat a gyönyörű szép állatokat?
Tulajdonképpen azt mondják a szakemberek, hogy háromféle vadász van. Van az élményvadász, ugye, aki azért megy ki, hogy élményeket gyűjtsön magába. Van a húsvadász, aki ugye a hús szeret és nagyon szeret főzni is. És a harmadik tulajdonképpen az a trófeavadász, aki szereti a vadászszobáján minél több trófea van, az dicsekedni meg a haverokkal.
És ki a rapsic?
Hát a rapsic, akinek nincs jogosultsága vadászterületen vadászfegyvert viselni, illetve hordani, illetve jogosulatlan lövést tenni.
Túl vagyunk ugye ilyenkor már a bőgésen, befejeződött a szarvasoknak a lövöldözése. Persze azt is szokták mondani, hogy ez a gén javításoknak, a fenntartásának a munkája, mert hogy van, amikor a csúcs minőséget lövik ki, de sokszor a gyengébbeket is. Ez akkor egy szelektálás is, ugye?
Igen, pontosan, nagyon jól mondott. Tulajdonképpen van olyan kategória a gimbikák kilövésénél, hogy golyóra érett bika, illetve van a másik kategória, amelyik selejtbika, tehát nem való be ebbe a genetikai állományba. Na most mindenféleképpen ezeket a hatóság által jóváhagyott golyóéredbikákat, illetve a hatóság által, vadászati hatóság által jóváhagyott selejtbikákat, ezeket nekünk ki kell lőni.
Na most, ha túl vagyunk a szarvasbőgésen, mit csinálhat egész télen a vadász?
Hát utána egy nagyon érdekes időszak következik, pláne hogyha van egy kis hó, 5-6 centi hó, mert elkezdődnek a vaddisznóhajtások. Na most a vaddisznóhajtás az valami csodálatos dolog, nagyon-nagyon észnék kell lenni, nagyon-nagyon fegyelmezetnek kell lenni, nagyon fölkészültnek kell lenni, tehát előtte nem árt golyós lőfegyverrel gyakorolni, tehát kapáslövést tenni, mert ugye a süldők, tehát a kandisznó, a koca is nagyon-nagyon gyorsan tud futni a kutyák elől. És nagyon sokat kell gyakorolni, hogy jó kapáslövést tudjon tenni a vadász a vaddisznóhajtásokon.
A vaddisznó lelövése, vagy terítékre hozása, ugye így mondják, az is olyan büszkeséggel töltheti el a vadász, mint egy gyönyörű trófeát, agancsot lelőni?
Igen, hát vannak kedvenc vadak, gyakorlatilag egy jó kannak az agyara, ami 20-22 centit is elérhet. Kapásban meglőni egy ilyen 100-120 kilós kant, azért ez nagyon nagy élményt nyújt a vadásznak.
Meg hát az a veszedelmesebb is lehet, mert a szarvas nem megy neki az embernek, de ugye a történelmünkben hallottuk, hogy bizony a vadkan az neki megy az embernek, ha úgy van.
Így igaz. Sajnos nálunk is volt 2 éve egy olyan baleset, hogy a kan nagyon-nagyon kilógott az agyara, 19,5 és 20 centi volt egyik oldala, a másik oldala, és sajnos 2 kutyát megölt.
Na, túl vagyunk a vaddisznókon. Hát a nyuszik.
Hát a nyúlvadászat az gyakorlatilag elkezdődött. A hegyvidéken, ahol a nagyvadas terület van, ott gyakorlatilag megszűnt a nyúlvadászat, mert egyik a másikának konkurense. Nagyon kevés apró vad van, például a nálunk a vadász területünket. Az Alföldön egy picit több van, de a nyúl az ugye nagyon kicsi területen éli le az életét, és ez a nagy szárazság, illetve néhány helyen a nagyon nagy víz, semmi volt jó neki, és kevés, tehát fogy az apró vad, pláne a nyúl is.
Várható, hogy azért javul a helyzet, mert azért a vadnyúl az egy nagyszerű, főleg vadasnak.
Így van, teljesen jól tudod, pláne te tudod nagyon jól elkészíteni, és talán az pozitívum, hogy néhány helyen azért jó vadföldeket hagytak a vadászok a vadász területükön, és így egy vadbúvót tudtak létesíteni a nyúlnak, mert azért ezek a kisparcellás területek, amik az Alföldön is vannak, meg számos más helyen az országban, ezek nem igazán kedveznek a nyúlnak.
Meg az kedvez, hogy azt mondják az a tulajdonos, hogy úgy szaporodik, mint a nyúl.
Igen, hát a nyúlnak azért vannak természetes ellensége is, meg betegsége is, és akkor, ha nagyon elszaporodik a nyúl állomány, akkor össze szokott betegség miatt omlani ez az egész.
Na és az a gyönyörű szép fácán, ami hogyha felszáll, hallottam a vadászoktól, azt mondják, hogy akkor kakatol.
Így van. Hát annak külön hangulata van egy ilyen apró vadas vadászatnak, amikor hajtók is, meg a vadásztársak is kiabálnak, a kakas van benne a körbe, pána, hogyha saját maga felé száll a madár, és egy jó lövéssel el tudja ejteni, az azért nagy élmény.
Láttam én nagyon boldog képű, mosolygós vadászt, amikor jön, és az övén lógnak a fácánok, és akkor mondom, hát az mi? Ami ott, így mondják, az aggatékon.
Így van, aggaték, pontosan, tehát a nyakánál fogva 2-3 vagy esetleg 5-6 fácánt is föl lehet az aggatékra tenni, és akkor a vadászat végén, amikor ugye terítéket csinálunk, akkor egy gyönyörű terítéket csinál az ember, és megtiszteli a vadat, mert ugye ő az életét adta a mi szórakozásunké.
Mondj nekem egy-két izgalmas sztorit!
Ezelőtt 3 évvel szintén lőttem egy gimbikát. Nagyon érdekes volt a történet, többen láttuk, világossal kijött egy úgynevezett 101-esi rétre, ami a mi területünkön van, és előtte ez a bika, ez dagonyázott, és ahogy száradt lefelé a sár, úgy egy ilyen kicsi kis páncélt képzett az állatnak a bőrén, illetve a szőrén, és megcéloztam a bikát, meg is lőttem, és jelzett is a bika, hogy összecsuklott, illetve utána pedig egy ilyen halálvágtába kezdett, és oda mentünk a rálövés helyére, és nem találtunk vért. Másnap kimentünk ugyanarra a területre, és kutyával találtuk meg a bikát. Tehát befelé vérzett, nem pedig kifelé, és nem volt nyom.
Tehát akkor méltatlan vége lett volna.
Így van, így van.
Valami másabb, valami vidámabbat, ami inkább ilyen kedves.
Viccesebb történet, hát volt egy az velem esett meg szintén, egy téli vaddisznó hajtáson, egy nagyon-nagyon öreg kam volt bent a rózsabokroknak az aljába. Ma hajtásba mentem be a vadászmester úr mellett, és egyszer csak kinyílott a rózsabokor alja, és ott ment a kanál mellettem. Hát nem mondom azt, hogy lepisíltem, de hát azért izgalmas történet volt nagyon, amikor egy hatalmas nagy feketeségem az ember felé.
Húha, azt mondd el, mert én tudom rólad, hogy te iszonyatos jól értesz a vadételeknek az elkészítését. Nagyon röviden mondd el azt, amit legutoljára nekünk csináltál.
Az egy szarvas gulyás volt, illetve szarvas, hát a gulyásleves és a pörkölt közötti állag volt. Le volt nagyon szépen hártyázva, nagyon szép volt a borjúhús, tehát nem volt szétlőve, nagyon szépen föl lett kockázva, és egy jó gulyást csináltunk belőle.
Milyen zöldségekkel, milyen fűszerekkel?
Csinálunk egy lecsós alapot, és én a lecsós alapot összebotmixerezem. Ebbe teszem bele a húst, és só, bors, paprika, majoranna, kömény és egy pici mustár. Babérlevél is. És akkor ezzel nagyon lassan összefőzni. És akkor felénél bele kell tenni az ellert, a répát, illetve a gyökeret. És a legeslegvégén pedig a galuskákat.
Igazat mondok, mert kóstoltam emlékezetes étel. Én azt mondom, hogy ennél a nyálcsorgató mondatnál fejezzük be, mert ez marad meg az emberekbe legjobban. Nagyon szépen köszönöm, hogy nagyon temérdek szívesen. Munkád mellett rendelkezésünkre
nagyon álltál. Nagyon szívesen.
Mai adásunk ezzel a végére ért. Köszönjük a figyelmüket. Ha tetszett, meghallgathatják még 2 hét múlva, ugyanebben az időpontban, addig pedig a civilradio.hu archívumában és az idősbarát.újbuda.hu honlapon bármikor. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Béki Zoltán, Kéri Juli, Meskó Bánk, Torda Judit és Magyar Ádám állandó technikai szaktanácsadónk. Nevükben is elköszön a mai adás szerkesztője, Somogyi Ágnes. Új műsorral február 14-én jelentkezünk, viszont hallásra 4 hét múlva.